12. fejezet. Szívpróba. A vásárlátogatás a lóverseny napjának délutánjára volt határozva. Aznap délelőtt az egész illusztris társaság Lodojska hercegnő palotájába volt hivatalos reposztra. Ez alkalommal csak az inasok és öltöztető frájok voltak divatos francia öltözetbe bújtatva, s az ellentét még jobban növelte a tréfa csípős voltát, ami dűn a pöti maître-nek kosztümözött lakájöt jelenteni, hogy excellence, fürstin, princesszin szó, und szó megérkezett, s aztán belépett a terembe, egy parasztmenyecske bokorugró szoknyában, rezgőkkel körül tűzködött párta a fején, haja színes szalagok közé fonva. Másiknak aranycsipkés főkötője, sejemköténye, tarka viganója. Járta a pillangós cipő, a piros szattyáncsizma, a hímzett harisnya. Hát még a pitykés pruszlikok, a kifűzött válderekak, a puffos ujjú réklik, a paszomántos kamizólok, s a hímzett ingelők, a szerviánkák és a camarkák. Milyen népismeri kiállítás. Hát még az a barna képű cigány leány. Drága szövet a karcsú termetén, de a cigány divat szerint lompos, rendezetlen, félválláról az ingúja lecsúszva. Borzas haja tiltul összecsavartan egy ezüst nyillal a fejére feltűzve. Kísérője a cigány vajda ökölnyi ezüst gombokkal pompázó mentében tenyérnyi ezüst nadrág szícsattal széles mentekötővel, hanem a mente két könyöke meg a nadrág két térde foltos. Ennek az egy alaknak van bajusza, valami orosz herceg, cigánylány pedig a szicíliai princesz. Mégiscsak legtakarosabb volt valamennyi között Lodojska hercegnő, mint nógrádi menyecske. Csipkés viganójában, paszomántos ingvállában, tudoros patyolat ingújjaival. Piros kláris volt a nyakán, három rét, a fején tarajos csipkefőkötő, ahaja módosan befonva. Széles tíz ágra vetélt varkocsokba kétfelől, s elől a homlokán körös körül a bodor huncutkák. Ki tudná, hogy mennyi. A férfiak is mind parasztoknak, közkatonáknak voltak öltözve. Vámmán a császár dragonyos bivajbőr páncélban Giorgio Kruczhajdu, Giuseppe Tiroli vadász. Az egész társaság lelkesült kedvében volt, mikor ilyen alakban látta egymást. Mindenki olyan újnak tűnt fel egymás előtt, és növelte a tréfát az az igyekezet, amelyen mindenki bele akarta magát találni a por szerepébe és a viseletéhez méltó viselkedést, kipraktikázni. Azután semmi mázolás az arcokon. Giorgio úgy adta magát a bámulásnak, mint egy gyermek, akit először vittek színházba. Amint egyenként elé kerültek a népies alakok, excellence ez, durlaut amaz, ki ismerne rájuk természetes parasztnőkben. De ő éppen rájuk ismert, ő már látta egyszer az arcaikat ilyennek, s ha még csak az arcaikat látta volna. Hisz ez itt Éva, amaz a fáraó leánya, és íme Anaïs, a potifárné, meg aztán Delila, Bétsába és Zsuzsanna köztük. Ezek ők, mind együtt. Az arca lángolt, szíve lázasan vert, mentül tovább nézte őket, ám a paradicsomi varázskép annál élénkebben lobogott fel agyában. Vámmána észrevette tanítványa extatikus állapotját, és a fülébe dörmögött. Mi lehet már kéze? Egész veres az arcod. Minő tünemények, hebegé Giorgio. Gondolt, hogy Lombrt játszol most is. Giuseppe is észrevette a fiatalember zavarát. Ő már tapasztalt róka volt, a helyzet magaslatán állt, nevetett rajta. A Merkáze most látja csak először, hogy milyen szépek ezek a mi hölgyeink. Most látom először, pattant fel Giorgio. Aztán a szájára csapta a tenyerét. Igaz, most látom először. Nos, mondja a mester, megfogva az ifjú karját. Ne lábatlankodj itt az érkező útjában, hanem eredj a háziasszonyhoz. Annak vagy ma a választott társa. Ott a helyed a karszéke mögött. Mondj neki bókokat. Giorgio szót fogadott. Oda ment Lodoiska hercegnőz, és azt mondta neki igen fulladozó hangon. Ó, hercegnő, én ma meghalok. Ennél nagyobb bókot csak ugyan nem mondhatott neki. 20 esztendől alul a fiatal embernél abban éri el forpontját a szerelem, hogy meg akar halni. Alább nem adja. A hercegnő nevetett rajta, és a kezében tartott piros selyem kendővel arcul legyinti. Giorgio azután irítségtől felbőszülve nézte el, hogy az a másik fickó, akinek az ábrázatja olyan arcátlanul hasonlít az ő képéhez, sorba minden hölgynek, hogy udvarol, füleikbe suttog. Sőt, végül azt a szemtelenséget is elköveti, hogy odajön Lodoiska hercegnőhöz, s féltérdét meghajtva előtte, banális bókokat mond neki. Ez már egészen kihozta a sodrából Giorgiót. Hogy mer az ő istennője előtt letérdepelni egy idegen férfi, mikor a térde mesztelen? Ez tudnélik a tiroli jelmezzel együtt jár. Ott hagyta az úrnője karosszékét, és rohant a Vammánához. Mester rebegi indulatosan. Egy szót felej. Tagja ez az ember a mi aszfalejánknak? Ott volt ez is a méte lakomáján? Látta ez is azt, amit én láttam? Vammán a démoni mosolyjal nézett az ifjúra. Légy nyugodt felőle. Már kérdedi San Carlo még nem tagja a titkos társulatunknak, még csak kandidálva van. Elébb a szívpróbát kell neki kiállni, tudtán kívül. Ha azon győzött, beléphet közénk. Ezt a napot nem fogja megérni az az ember. Tudtod, nélkül nem történik az meg. Átlehetesz vagy, szabad van a nagy Sanhedrinben, hogy kivétessék föl Matétesznek, s jogod van vétót mondani. Ez a felvilágosítás így vagy amúgy lecsillapítja a felháborodott kedét. Giorgio ismét visszatért Lodoiskához. Ez annyival inkább idején volt, mivel hogy a komornyik bejött jelenteni, hogy a riposzt fel van tálalva. Ekkor aztán Giorgionak kellett Lodoiska hercegnőt az étterembe átvezetni. Itt ismét valami nagy izgalom várt rá. Az a terített asztal szakasztott mása volt annak, amit a méti ünnepélyen végigülének. Ugyanolyan vaddisznófejek, pástétomok, éppen olyan serlegek, poharak, még egy egész páva sült is teljes tolpompájában. Giorgio még azt az infernális aromát is hozzáképzelte, amit azon a másvilági lakomán érzett, keverve a balzsamok és ámbrák, penésszel és rohával. Pedig ez csak idiószinkrázia volt. Egészen friss volt a lakoma. Nem volt ott más szag, mint amit a narancsok és az orgonavirágok illottak. Az ülés rendje is más forma lett. Az asztalfőt Lodoiska hercegnő foglalta el, társszomszédságban a cigány vajdával, akit Taraszkoly hercegnév alatt ismertettek meg Giorgioval. Olasz főúr volt félhivatalos diplomatai minőségben. Mint cigány vajdát, természetesen őt illette meg az asztalfőnél a társ elnöki hely. De Giorgio emlékében nagyon kísértett az a mély gordonka hang, amin a vajda beszélt. Várt, hogy mikor mondja, grandissimo. Giorgio az asztal szögletén ült Lodoiska hercegnő balján. Át ellenben vele, io abulfeda princesz. s annak a jobbján az ő gyűlöletes hasonmása, aki az egész asztaltársaságot folyvást tartotta beszéddel. Annál jobban őrizte az ajkai Giorgio, hogy egy szót ki ne szalasszanak, nem is tudtak volna. Magában mondogatta pedig, ha ez a nagy kamasz odaállt nekem testvérbátyám volna, én rögtön osztályújítási pert indítanék ellene. Mert ami beszédből két embernek kijár, az mind őnek jutott, nekem nem adatod belőle semmi. A társaságnak ez a lakoma arra is szolgált, hogy kiki beletanuljon a szerepébe, nehogy a vásáros nép közé elegyedve egymás gróf úrnak már kézének szólítgassák. Lodojszka nevelet Liszka, Giorgioé Gyurica, jobbul csináltak Julit, Giuseppéből szebbölt Vammánát, Sacinak szólíták. A vajda megszólítása volt Dádé. Pertú volt egymással valamennyi. A megfelelő gesztusokra nézve utasítások adattak. Az utasítások felett egy kis gyönge összekapás is volt Giuseppe és Vammána között. Mind a kettő nagyra volt vele, hogy sok országot, világot bejárt, sok népszokásait eltanulta. Giuseppe erőse hivatkozott arra az előnyére, hogy ő a népeket első kútforrásból tanulmányozta a korcsmában. György természetesen a mesterének fogta pártját, de hiszen Vammána minden nemzet szokásait ismeri. Járt Magyarországon is. Azért mégsem tudja, hogyan kell egy magyar legénynek föllépni, felel Giuseppe. Én láttam olyat is, mikor úgy lép, mintha tojásra hágna, és azután megnyomja a földet a lépésével, hogy szinte horpad alatta. Csak úgy peng a sarkantyúja. Két vállát himbálva viszi előre, a mellét kifeszíti, mikor megáll, összeüti a bokáit, bal kezét csípőjére fölteszi, jobb karját fölemel, hogy a széles ingúja könyökig rázódjék, és azzal a kalapját jobb szemére rántja félre. Nagyot üt a fokossal a mester gerendára. Így láttam én a magyar legényt egyszer. No hát azt én is mind tudom. Megtanított rá a Saci. A Saci, ugye? Hát arra megtanította, hogy mikor a magyar legény legyeskedni akar a szép lány körül, milyen kezdi? Egyet pödör a bajuszán. Ezt csináld meg. A vendégsereg nevetett. György egész veres lett a szégyenkedéstől. Csipegette, pödörgette volna ő is azt a pejhecskét az ajka szegletében, de az még nem hagyta magát megfogni. Aztán még Lodojszka is bemártotta. Egy igaz magyar verset idézett, német fordításra kísérve, amit hajdani vendégeitől tanult. Bajusz kell a magyarnak, hogy ha csókot akarnak. Gyurica erre olyan gyermetek könyörgő tekintetet lopott a szép menyecske felé, hogy annak eszébe jutott az a másik nóta. Sikolt-sikolt a sarkantyú. Csókot kér a barna fattyú, adjon neki ifjú asszony. Ne kívánja olyan nagyon. Megszánt a szegénykét. Na megállj, Gyurica, ne félj semmit, ha nincs neki, csinálunk neked szép bajuszt. Miből? A dévai menyecske azokra a huncutkákra mutatott a homlokán, meg azokra a göndörtincsekre a nyakán. Azokból csak ugyan lehetne kölcsön adni, és beválnának egy legényke számára kunkora bajusznak. Felkelt az asztaltól, és kisuhant a buduárjába. Néhány perc múlva visszajött tenyerén hozva a két levágott göndörtincset. Azokat azután arab mézgával oda ragasztotta Gyurica felső ajkára. Olyan pompásan odaillett az a bajusz, mintha csak onnan nőtt volna ki. Az egész társaság tapsolt és bravót kiáltott, György pedig oda volt a gyönyörtől és a dicsőségtől. Ha az egész hölgy az övé lett volna, nem örült volna, hogy felmagasztaltan, mint ennek az ajkához ragasztott hajcsipetnek. Most már aztán tökéletes nyalkahajdú volt. Na most mondd azt, hogy láncos, lobogós teringette, oktatál Lodojszka. Azt is megtette. azért is megtapsolták. Csak Giuseppe mérgelődött, ette az irigység. Micsoda szerencséje van a fusnak! Ezért a megjegyzésért fölpattant György, de Lodojska visszahúzta a székére. Maradsz vesztek? Szóért nem szabad megharagudni. Most mindnyájan parasztok vagyunk. Várj csak majd, mikor mink menyecskék perlekedünk össze, és produkáljuk a bejszkacét. Kár, hogy nem jön el az én veszekedő társam, a szép Miraszassi hercegnő. Ahogy mi tudtunk, két kofát a Kolmárkton produkálni. Ó, hát nem jött el a szép Cornélia hercegnő, szólt közbe Giuseppe. Kimentette magát, hogy migrénje van. Te is ismered őt, Szepo? Nagyon is ismerem. Az ám a migrénje a szép hercegnőnek, hogy én is itt vagyok. Mert csak én tudom, hogy mi módon lett a bájos Parent Cornéliából Miraszassi hercegnő. Ó, ez nagyon érdekes. Miraszassi hercegnő életének titka. Ezt meg kell hallanunk. A többi hölgyek is felugráltak a székeikről, és kisajátítva a férfiak ülőhelyeit körülfogták Giuseppét, kérve, hogy mesélje el nekik azt a történetet. József nem állhatott ellen ennyi kedves alakunszolásának, különben is nagyon közlékeny természetű volt, szeretett anekdotázni, mulattatni, pletykázni, hízelgett a hiúságának, hogy egy előkelő kalandot mondhat el, amelyben magát mutathatja be, mint nevezetes tényezőt. Giorgio is fölkelt a székéről, átengedve azt a tiroli Szenner hölgynek, s félreállt, Vammán a vállára támaszkodva, s méltóságos megvetéssel tekintve fecsegő hasonmására. Giuseppe pedig eleven arcjátékkal és kézmozdulatokkal kísérve az előadását elmondta a társaságnak az egész regényes történetet. Hát a múlt évben, hogy Norimbergában megkaptam a konzílium Abeundit, átmentem Bolognába széttekinteni. Ó, látta ön a félredült tornyokat? Kérdezi a Szenner hölgy. Nekem mondhatom, hogy minden torony félre volt dűlve, amikor késő éjjel a Belle Science-ból hazatértem. Az egy tudományos intézet? Szólt bele Io. Nem, az egy nevezetes kocsma, ahol hölgyek muzsikálnak. Annak a közelében fogadtam szállást egy tisztességes özvegyasszonynál, aki mellékesen még házasságszerzéssel is foglalkozott. Ám bár közel volt a szállásom azokon a szűk utcákon, mégis könnyen eltévedtem. Az is igaz, hogy a Lacrima Christi a legrosszabb kompassz. A házak pedig oly magasak, hogy alig látni meg köztük az eget. Egy éjjel, amint hazafelé bandukolok, egy sötét házkapu mögül megszólít egy suttogó női hang. Pszt, ön az a Giuseppe? Hát én minden esetre Giuseppe vagyok, nem tagadhattam el. Én vagyok Giuseppe. Azzal a megszólító hölgy kilép a kapu alól, és a kezembe tesz egy jól bebugyolált csomagot, és ilyen utasítás sugdos a fülembe. Vigye ezt Giuseppe a tudva levő helyre. Aztán siessen vissza, Cornélia várja. Azzal a hölgy besuhan a kapun, és bezárja maga után. Én ott maradok a csomaggal a kezemben az utcán. A mámor még nem ment ki a fejemből. Nem voltam egészen tisztában vele, hogy én vagyok-e én, vagy valaki más vagyok, akire egy Cornélia várakozik. Amint a csomagot elkezdtem bontogatni, egyszer csak megnyikkan a kezemben. Hát, egy kis újszülött gyermek volt benne. Ó, kiáltozának a hölgyek megbotránkozva, és csak akkor vették észre, hogy nincsenek legyezőik, amelyek eltakarják az arcaikat, hiszen parasztasszonyoknak mindent szabad meghallgatni. No, hát mi lett belőle? Az lett belőle, hogy én nem tudtam, hol van az az általam jól ismert hely, ahová rám bízott kincset el kell vinnem. És annál fogva, boros fejű logikával azt találtam ki, hogy legjobb, ha hazaviszem a szállásomra, és átadom a gazdasszonyomnak, viselje gondját. Szerencsésen hazataláltam, föllármázva a szinyórát, átadtam neki az édes terhet, amit magam sem tudtam, hogyan szereztem. A szinyóra el volt ragadtatva, mint a drága csipkéket megpillantotta, amelyekkel a kis ártatlan pólyái fel voltak díszítve. Ez valami princesznek a kicsikéje. Mindjárt szaladt Dajkát keresni a számára. Én pedig a további utasításhoz híven siettem vissza ahhoz a házhoz, ahol ezt a kényes természetű megbízást kaptam, mert hiszen Kornélia úgy kívánja. De ki az a Kornélia? Alig kanyarodtam be abba a szűk utcába, amit egyszerre segélykiáltozás és összevert kardok pengése üti meg a fülemet. Azt látom, hogy a kötélen lógó lámpától megvilágítva három férfi viaskodik egy negyedikkel, aki a kapu oszlopának vetve a hátát, kétségbe esetten védelmezi magát. Én nem sokat tanakodtam. Ahol egy ember támadnak meg hárman, ott becsületes lovag mindig a megtámadottnak fogja pártját. Kardot rántottam, s odarohantam a vívók közé, akkor aztán négy kard helyett öt csattogott össze. Mind az öten ledobáltuk a kalapjainkat a földre, úgy viaskodtunk. Ketten voltunk három ellen. Az olaszok kiabáltak mind a négyen, ezek különben a legbékésebb konverzációt is kiabálva folytatják. A nagy lármára kard csörtetésre előrohant az őrjárat. A zsbirrek nyomultak elő nagy loholva a piacza felől alabártyaikkal és lámpásaikkal. Erre aztán az egész verekedő kompánia abbajta a dulakodást, kiki fölkapott egy kalapot a földről, amelyket legközelebb talált, s futott az utcán fölfelé. A zsbirrekkel ellenkező irányban az én védencem hirtelen becsapott egy sikátorba, míg az ellenfelei az utca kanyarulatban eltűntek, a zsbirrek azokat üldözték tovább. Magam is belódultam egy szűk oldal utcába, s csak ott vettem észre, hogy a fejemre csapott kalap, amely utolsónak maradt, nem az enyém, mert ezen egy boglár van, egy madonna kép a Jézuskával, villogó gyémántok közé körítve. Azután azt is észrevettem, hogy a bal vállamon meg vagyok sebesítve. A viaskodástól egészen kiment a mámor a fejemből. Itt van, Nikondolám magamban. Most egy húj alatt kaptam egy bambinót, egy barettet, meg egy piágát, amelyikhez mind nincs semmi közöm. Ha még csak ezt kaptam volna, de hogy teljes legyen a szerencsém, amint a sötét sikátorban tovább hatolok, szembe jön rám egy fekete palásba burkolt hölgy alak. A boldogságos szűz nevére, uram, védelmezzen meg, szólít meg rémült liegéssel. A finom csipke fátyolával előkelő hölgynek kellett őt tartanom. Ne féljen, szinyóra, ki mer jönt fenyegetni? Nem, nem engem, hanem azt ott. Meg akarják ölni a vőlegényemet. Ah, az ott önnek a vőlegénye. Legyen megnyugodva, védelmére keltem, nem történt semmi baja. Úgy gondolom, mert igen jól tudott futni, mikor a zsbirrek megjelentek és szétkergették a viaskodókat. Eközben egy szögleten levő lámpáshoz értünk, ott a hölgynek szemébe tűnt a fejemen lévő kalap azzal a gyémántos boglárral. Ó, uram, ez az ő kalapja. Az önvőlegényé, elcseréltük a viadal utáni sietségben, majd holnap visszacseréljük. Szabad vőlegénye nevét megtudnom. Mira Sassi Alfonso herceg. Oda vezessem önt hozzá? Nem, az Istenért oda nem mehetek. Hát talán a saját családja palotájába? Ott engem megölnek, hisz a bátyám volt az, aki a herceget harmad magával megtámadta. Hát akkor legjobb lesz, ha a szinyorina elfogadja a karomat, és az én szállásomon várja be a reggelt, amíg Alfonzot feltalálom. Lovag vagyok, nevem Marchese di San Carlo. A hölgy ráállt az ajánlatomra, s karomba csimpaszkodva a folytonos zokogás között eljött velem a szállásomig. Én lovagias kímélettel respektáltam a hölgy helyzetét, s nem csak az arcát takaró fátyolához nem nyúltam, hanem még a neve után sem kérdezősködtem. Fölvittem őt magamhoz a szállásomra. A gazdasszonyom ez idő alatt már kerített Dajkát az én kis lelencem számára, az ott ült a karszékben, és a kicsiket ápolta. Hát, amint ezt meglátta az én Stranierám egyszerre ledobta a fátyolát és a palástját, odarohant a csecsemőhöz örömteljes sikoltozással, s leborulva eléje csókjaival halmozta azt el, folytott hangon rebegve, gyermekem, kedves gyermekem, s nem törődött vele, hallja-e, látja azt valaki. A hölgy csodaszép volt, amit különben fölösleges megjegyeznem. Szinyóra, mondám neki, ezt a kicsikét én hoztam ide. Nekem egy fráj adta át annak a háznak a kapujában, amely előtt visszatértemben a verekedő urakat találtam. A nő az én cselédem volt, és önt tévedésből másnak nézte. Eszerint ön az a Cordelia, akit a cseléd említett, hogy vissza kell hozzá térnem? Erre a kérdésre fölemelkedett a hölgy, és nyugodtan felelt. Önre rábízhatom a titkomat. Én vagyok Parente Cornelia hercegnő. Mi régen szeretjük egymást Alfonso herceggel, de családaink ellenezték egybekerésünket. És íme szerelmünket hamarabb megáldotta az ég, mint az egyház. Ezt mi nálunk szégyenfoltnak nevezik, amit csak vérrel lehet lemosni. Bátyám és süveim halálra keresnek bennünket, Alfonzot és engemet. Legyen nyugodt, hercegnő, mondám neki e bizalmas nyilatkozat után, fogadja el a lakásomat. Én reggelig ajtaja előtt fogok őrt állani, senkit be nem bocsájtok. Reggel pedig majd fölkeresem vagy Alfonso, vagy Lorenzo herceget, és megkísértem a kibékítést. Ezt nem szabad karddal megoldani. Ebben szépen megnyugodott a hercegnő, s én meghagytam a gazdasszonyomnak, hogy gondoskodjék róla, magam pedig az inason fekhelyét foglaltam el reggelig a verandában. Az a karcolás a vállamon magától beheggett. A diák életben megszoktuk ezt. Reggel korán fölkeltem és kimentem a városba. Gyakorlatból tudtam már, hogy 10 óra tájon az egész úri világ ott szokott sétálni a Piazza Maggiore-n, különösen a Neptun szobra melletti Piazza Neptunon. Bizonyosra vehettem, hogy ha én a piacon hemzsegő gavallérok közé elegyedem, azok mindannyian rá fognak ismerni az Alfonso kalapjára, s valamelyik közülük megszólít érte, attól azután majd tovább kérdezősködöm. Jól számítottam, alig haladtam a Laureati híres kútjáig, amid őn egy gavallér utamat állta, és elég udvariasan üdvözöl, azután megnevezi magát. Én vagyok Parente Lorenzo herceg. Én pedig San Carlo Giuseppe őrgróf. Volt már szerencsém találkozni a herceggel, az éjjel egy kicsit összeütögettük a kardjainkat. Á, ön volt az. Ez a kalap azé az úré, akit ön megvédelmezett. A sietségben elcseréltük. Parente Alfonso hercegé. Honnan ismeri őt? Nem ismerem, csak a nevét tudom. Ki mondta meg önnek a nevét? Parente Alfonso herceg mátkája, Cornelia hercegnő. Az én húgom? Hol van ő? Azt nem mondom meg, amíg Alfonsoval nem beszéltem. Alfonso elcsábította az én húgomat, meggyalázta a családom címerét. Nem elég oke arra, hogy őt megölje? Valóban elég, és ha Alfonso nem fogja rögtön helyrehozni a vétkét, én magam is ellene fogom fordítani a kardom hegyét, mert Cornelia hercegnő az én védencem. Menjünk őt felkeresni. Erre Lorenzo megszorítja a kezemet, s még egy barátját maga mellé véve segédül, hárman elindulánk Alfonso herceget fölkeresni. A palotájában nem találtunk rá, cselédei azt mondták, hogy kilovagolt a Certosa felé, virágokat vitt az anyja sírjára. Mi rögtön mind a hárman lóra ültünk, és vágtattunk elé. A Porta San Isaia előtt találkozánk a szembejövő Alfonsoval. Én kértem Lorenzót, hogy engedjen engemet előre vágtatni, hogy elébb szólhassak Alfonzóval. Ez rögtön felismerte bennem a múlt éjjeli védelmezőjét, különösen a fejemen levő, elcserélt kalapjáról, elkezdett hálálkodni. De én most nem védelmezni jövök önt, hanem elégtételt kérni az ellenfele nevében, akit ön becsületében megsértett. Ön elcsábította Lorenzo herceg nővérét, önnek meg kell verekedni életre halálra, előbb Lorenzóval, azután én velem. Ha a gyalázatot nem törli azzal, hogy Cornélia hercegnőt rögtön hitvesévé teszi. Erre a szóra Alfonso nagy örvendve kiáltá, hiszen régen tettem volna azt, ha Lorenzo beleegyezik. Most már beleegyezik. Akkor szent a béke. Erre kezet szorítottunk, amit Lorenzo meglátva maga is türelmetlenül odavágtatott hozzánk, és azzal a két halálos ellenség egymás karjaiba borult. Összecsókolóztak, egymást konyátónak nevezték, és mindent kölcsönösen megbocsátottak. Én azután elvezettem őket a lakásomig, ott megtalálták, könnyekben felolvadó Cornéliát, s lett belőle idilli összeülelkezés. Végül pedig mindannyian kivonultunk, a férfiak lóháton, a menyasszony és az apa gyaloghintókban a Madonna di Santa Luca kolostorához, ahol szabad a házasságot előleges teketória nélkül megkötni. Én voltam Principessa Cornélia násznagya. Ezért kerüli azt a társaságot a szép Cornélia, ahol én jelen vagyok, aki jól tudom, hogyan lett ő belőle Mira Sassi hercegnő. A hölgyek el voltak ragadtatva az elbeszélés által, férfiak nagy hallgatással fogadták azt. Csak György nem tudta magát tartóztatni, hogy az észrevételét ki ne mondja rá. Ha én jutottam volna ilyen kényes titokhoz, mint már Kézedi San Carlo, nem meséltem volna el azt, mint Jager Seppel egy egész parasztársaság előtt. Minden férfi önkénytelen fejbólintással fogadta ezt a szavát a fiatal bölcsnek. Giuseppének észre kellett venni a szemrehányó tekinteteket, amik felé villantak. Nem értette a dolgot, hiszen az egész világon, ahol csak jó társaság gyűlik össze, mindenütt szívesen szokták fogadni az érdekes pletykákat. Ez pedig olyan társaság volt, ahol a titoktartás alapszabály. Jól adtad ezt, jó Fülöp, vágott vissza hegykén Györgynek. Ezért a szóért jó, a szájára ütött a tenyerével. Egy pár férfi pedig elkacagta magát, mások a fejüket csóválták. Lodoiska homlokáig elvörösödött. György ide-oda tekingetett bamba képpel. Miért mondta ez nekem, jó Fülöp? Bammana odasúgott a fülébe. A te szavad ítélet volt a Márkéze fölött. Önkéntelenül az aszfaleja verdiktjét mondtad ki. De miért mondta azt, hogy jó Fülöp? Eredj, kérdezd meg tőle. Egy marsall jelmezes lakály porcelánkagylóforma medencében bombonokat hordott körül. Kétféle volt, rózsaszín cukorból és barna csokoládéból. Giuseppe, mintha tudná, hogy ebből neki nem kell venni, fölkelt az asztaltól és kiment a tornácba. György utána ment, és rövid időn visszatérve, Vammánát is kihívta magával. A bombonokat az alatt az inas körül hordta. Mindenki vett belőle egyet. Mindenki rózsaszínűt vett ki. Annyi piros és barna csemege galacsin volt a kagylóban, ahány tagja a társaságnak. Csupa fekete golyók maradtak a medencében. Szavazás volt ez. Arra szavaztak, hogy felavassák-e Marchese di San Carlo-t az Asfalei a társaságba. Egy szavazatot sem kapott rá. Aki ilyen könnyen kifecsegi a gavallér társai titkait, az nem való ebbe a szövetségbe. Mikor Vammana és Giorgio visszajöttek az étkezőbe, már akkor asztalt bontott a társaság, és egyes párok és csoportok félrevonultak a szögletekbe bizalmas beszélgetésre. Pompás festményű spanyol falak voltak rendetlenül elhelyezve, amik mögé diszkrét nyilatkozatok tételére el lehetett rejtőzni. Vammana és Lodoiska egy ablak mélyedésbe húzódott, a sejemfüggönyt akarta őket. A két Marchese szerencsésen összeakaszkodott, mondá Vammán. Mi fölött? Giuseppe dühös, hogy leszavazták a kandidatúráját. Giorgio-nak tulajdonítja a kudarcát, Giorgio pedig követelte tőle annak a magyarázatát, hogy miért nevezte őt jó fülöknek. Giuseppe aztán elmondta neki a apokril kommentátorok adomáját, miszerint Burgund fejedelme, jó fülöp, a kedvese levágott aranyszínű hajtincsei emlékére alapította az aranygyapjú rendét. És mi sértőt talál ebben? Kérdi affektált hidegen Lodoiska. Én lelkemre nem találok benne semmi megsértőt, ha velem ismétlődött volna ez az anekdoton, de Giorgio eltűrhetetlennek találta, hogy az ő istennőjét összehasonlításba hozzák a burgondi Fülöp kedvesével, és kihívta egy szálkardra Giuseppét. És az elfogadta? Azonnal el is távozott kartelhozókat keresni. Verekedni fognak a két testvér. Holnap reggel életre halálra. Jól főztem ezt ki? Őrültség volt, amit cselekedtél. Madonna, megtértünk, szentek leszünk. Mondom, hogy őrültség volt, ami történt. Ezt a párbajt csináld vissza. Sajnáljuk a kis Abrechtet? Ne féltse őt, nagyon jól vív, én tanítottam rá. Nem tudod, miről van szó? Most értesültem Lembergből, hogy a külföldön levő összeesküvők Lengyelország felül akarnak betörni. Ott mindig van párt, amely kalandokra kész. Az öreget nem hozhatják el a Boszporusz mellől, maga sem jönne, eleget tapasztalt. De a két fia közül az egyik megkapható. A bécsi országos vásár kedvező alkalomra. Csoportostul vannak itt lengyelek, magyarok, vásáros népek. A magyarok egész méneseket hajtottak fel, de azok között vannak nyereg alá betanított paripák. A csikósok az összeesküvők megbízottai, vezetőjük a kutyás ember. Hatalommal nem lehet ellenük semmit tenni, mert bizonyítványaik vannak, hogy ő Harukker ménesének a csikósa, és ez most nagyobb hatalom, mint a kancellár. Aztán oltalom levelük van Mercy-től, aki gratissima persona a császár előtt, és igen jó a tervük. Minden lépten nyomon kerülgetik a fejedelem fiakat, s ha egyszer oda csalhatják maguk közé, hirtelen lóra ültetik, és akkor aztán az egész szilajménest maguk előtt hajtva elvágtatnak hegyen, völgyön, folyókon keresztül. Mire a nehéz lovasság utánuk ered, rég túl vannak a lengyel határon. Olyan egyszerű ez, mint a gordiuszi csomó kettévágása. Erről mind tudomásom van. Akkor átláthatod, hogy az összeesküvő kezére dolgozol éppen, mikor mind a két fiút összehozott hajnalban, a Spinnerin am Kreuz előtt. Ott éppen kezükbe adott a magyaroknak mind a kettőt. Ne féltsen engem, az én pókhálom erősebb, mint hogy azt egy darás keresztül szakítsa. Asszonyi szemek sugaraiból van a szőve. A kutyás embert én elvállalom. Ábrech az ön rabja. Ma éjjel mété ünnepet hirdetünk, most pedig megyünk a vásárba, és felkeressük a csikósokat. Az egész társaság egybegyűlt a cíberteremben. Ott ki lett adva a jelszó, amit minden hölgy annak a férfinak a fülébe súgott, akit kísérőül választott magának. Mété, ez isz, ma este komédia után. Csak Ijó nem súghatta azt senkinek. Nekem nincs párom, mondá Vammánának, az én legényemet kidobtuk a kocsmából. Majd lesz, mikor visszajövünk. Most kapaszkodjál te is a Gyurica karjába. Györgyöt egyfelől Lodoiszka fogta karon, másfelől Íjó. Minő hatalom tudná őt ebből a rabságból kiszabadítani? Konspirálhattok, nyalka kurucok. Én leszek, Delilah, suttogá Íjó balról a fülébe. Én leszek, Éneász, lehelé jobbról Lodoiszka. Melyik örvénybe merüljön alá? Hát még ez az észháborító súgás. Terész a Mandolosz. Ezt Lodoiszka súgta. Egész teste végig remegett bele. De a gyönyör káprázata közepett is a mámor, elő álmában is ébren maradt nála egy csodaérzés. A gyémánt az érzések között, a becsület. Nem, ez keményebb, mint a gyémánt, mert a gyémánt megég az összetett napfény hőkörében, de a becsület még a szerelem tüzében sem ég el. De csak reggelig sugá vissza álmai királynőjének, mert reggel vissza kell jönnöm, ha mindjárt a paradicsomban leszek is, s arkangyalok őrzik is az ajtót. Egy becsület szó kényszerít megjelennem. Hogy véredet onsd, értem, nem tehetek jobbat, mint hogy meghalljak, ha egyszer ölelhettelek. Van már a rendező jelszava közbe harsogott. Azzal megindult a tarkabarka parasztlagzi a palota márvány lépcsőin, nevetve, jódlírozva, déványkodva, mint akik a legjobb gaudéhoz készülnek.